Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. Adásunk tartalmából megjelent a 60. kalendárium 28. kötete. A Tiszán Inneni Református Egyházkerület fenntartásában működik a Sátoraljaújhelyi Bokrét Alapfokú Művészeti Iskola. Megnyílt a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! 2025. szeptemberében csatlakozott és a Tiszán Inneni Református Egyházkerület fenntartásában működik tovább a Sátoraljaújhelyi Bokréta Alapfokú Művészeti Iskola. Fehér Eszter tagintézményvezető elmondta, hosszú évek után jutottak el a fúzióik, képviselt értékeik hasonlóak, az intézmény működése pedig biztos kezekbe került az egyesüléssel.
Igazából ez hosszú évek eredménye, illetve végkifejlete lett ez a döntés, hogy mi csatlakozunk tagintézményként az általános iskolához. Először is hozzátenném, hogy tényleg azt gondolom, hogy akár évtizedek óta nagyon-nagyon jó az iskolával a kapcsolatunk, mint ahogy egyébként a város bármelyik intézményével nagyon jó a kapcsolat, de valahogy a református általános iskolával kicsit szorosabbra fűződött a kapcsolatunk. Nyilván ez lehet köszönhető annak is, hogy azért bokrétás pedagógus, aki átment a refibe tanítani alsó tagozatos tanítóként, és hát ezért megmaradt ez a jó viszony. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk együtt különböző rendezvényeken. Kérnek tőlünk segítséget, illetve mi is tőlük oda-vissza működött ez a dolog, és valahogy egyszer felmerült ez a kérdés, hát ugye tényleg hosszú évek beszélgetése miatt alakult ki. Ami miatt úgy döntöttünk, azért úgy gondolom, ha így összefoglalnám az egészet, hogy a hosszú távú biztonságunk érdekében. Én is azt gondolom, hogy nem kevés munkát tettünk már le az asztalra, és hát azért néha nehézségekbe ütközünk önálló iskolaként, és megelőzvén esetleg nagyobb problémákat döntöttünk emellett. Én azt gondolom, hogy egyrészt nagyon sokrétű a munkánk valóban. Különböző rendezvényeket, versenyeket szervezünk, és nem csak a néptánc tekintetében, hanem azért nyilván a társművészetek felé is kacsingatunk, hiszen népmesemondó versenyt rendezünk, népdaléneklési versenyt rendezünk, egyéb kiállításokat, fesztiválokat, egyebeket. Igen, ez is egyfajta batyú, amit mi viszünk magunkkal, tűzön, vízen keresztül, bárhová is. A másik viszont, ami nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogy bár ezt kimondva sosem volt. Én ugye református vagyok alapvetően. Én azt gondolom, hogy a református értékeket, mint olyat, mi eddig is vittük ebben az iskolában. Hiszen hát csak gondoljunk bele abba, hogy a néprajz, illetve a népi hagyományok milyen szinten fonódtak össze az egyházi ünnepekkel, illetve az egyházi gondolkodásmóddal, és bárhová járunk, akár Erdélybe, akár Kárpátaljára, Felvidékre, mert járunk természetesen, ha talán fogalmazhatok így, még gyűjteni, még azért mindig van mit, meg ugye találkozni a kint élő emberekkel, és a mindennapi életünket hatja át az egyház, illetve a vallás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket az értékeket mi eddig is képviseltük, és ugyanúgy visszük magunkkal ebben az iskolában is tovább. A szakmai oldalról majdhogy nem azt mondom, hogy nem változik semmi. Tehát mi ugyanúgy a saját székhelyünkön, illetve régebben székhely volt, hivatalosan most már telephely. Ugyanúgy ott vagyunk az Árpád utcán, a saját épületünkben, a tanári kar ott van a saját helyén, tehát nem költöztünk be a református iskolának a székhelyére, és ugyanúgy folyik, természetesen főigazgatóra mindent egyeztetve, ugyanúgy folyik az életünk és a munka, mint eddig.
Ma megnyílt a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál a Miskolci Egyetem kampuszán. A kétnapos rendezvényen mintegy 100 kiállító mutatja be ásványait, kőzeteit, drágaköveit és ősmaradványait, amelyre a szervezők több ezer látogatót várnak. A fesztivál Közép-Európa egyik legjelentősebb ásványtani eseménye, amely minden évben gazdag szakmai és ismeretterjesztő programkínálattal várja az érteklődőket. a látogatók tematikus kiállításokon, tudományos és népszerűsítő előadásokon, valamint gyermekfoglalkozásokon is részt vehetnek. Az egyetem tanszékei saját bemutatókkal és szakmai vezetéssel segítik az ásványok világának mélyebb megismerését. A rendezvény célja változatlanul az, hogy találkozási lehetőséget teremtsen a közép-nyugat és kelet-európai gyűjtők, szakemberek és érdeklődők számára. A rendezvényről Topa Boglárka, a Miskolci Egyetem Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének oktatója adott tájékoztatást.
Főleg itt a Miskolci Egyetemen ez egy nagyon különleges közeg. Ugye ásványbörzék vannak szerencsére egyre több helyen az országban, híres nagy rendezvények, ami nagyon nagy szerencse, mert azzal, hogy több nagyvárosban elérhetőek ezek a rendezvények, könnyen eljuthat bárki, nem kell a távolság miatt azon aggódni, hogy mégse tudják meglátogatni az emberek. Viszont a Miskolci Egyetemi Börze azért egy nagyon különleges rendezvény, mert ez az egyetlen olyan börze, amelynek otthona van, ha fogalmazhatunk így, hiszen ez a Miskolci Egyetem saját rendezvénye, tehát nem csak befogadja a rendezvényt, hanem itt született meg, és ebben a 40 évben itt teljesedhetett ki egy olyan rendezvényé, amilyen most. De önmagában, ha nem is érdeklődünk tudományos irányból, ez iránt a világ iránt, azzal, hogy csillognak, változatos a formájuk, egy olyan fantasztikus világba kalauzolnak el minket, ahol a szépség, a különlegesség, az elérhető közelségbe kerül, anélkül, hogy bármilyen nagyon nagy különleges dologra kellene gondolnunk. Kiemelni egy nagyon különleges darabot, vagy alkalmat nem igazán tudnék. Igazából ez a teljes szervezéshez, és ahhoz a rengeteg emberhez, aki közreműködik ezeknek a rendezvényeknek a lebonyolításához, mindenkihez biztos, hogy kötődik egy-egy izgalmas történet. Kezdve a kezdetektől, ahol tényleg a legegyszerűbb, legfapadosabb módon egy olyan baráti közösség indította el ezt az egészet az útjára, ahol igazából önszorgalomból, saját erőforrásokkal, picike autókat tele zsúfolva, önként pakolva padokat hívtak létre egy ilyen rendezvényt. Minden évben nagyon impozáns darabokat is hoznak a kiállítók. Például most már az elmúlt években a látogatókat rögtön a bejáratnál nagy ametiszt geódák fogadták, amik igen, látványos darabok voltak, persze jó sok számmal az RC-dulán, de egyébként az elmúlt években el is keltek ezek a darabok, tehát ilyen szempontból valaki otthon is örülhet ezeknek a példányoknak. Nyilván én elfogult vagyok, hiszen ásványokkal foglalkozom, de azt szoktuk mondani, hogy az ásványok gyakorlatilag mindenhol jelen vannak a hétköznapjainkban, és ez olyannyira igaz, hogy amikor egy egyszerű vacsora készül este egy fárasztó nap után, a vacsora elképzelhetetlen az ásványok nélkül, hiszen a só bele fog kerülni az ételekbe, de az edények, amiben készítettük, nyersanyagokból származnak, ércekből származnak, bányászatból származnak, a mobiltelefonok a zsebeinkben, az akkumulátorok, bármi, amihez nyúlunk, gyakorlatilag valamilyen ponton a nyersanyagkitermelési láncba belekapcsolódik. Illetve mivel a Pirit idén az évásványa, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, egyfelől azért, mert hogy itt van ez a gyűjtemény, rendkívül formagazdag ásványról van szó, aminek nagyon sok előfordulása van a világon, és kiállításunkban a világ minden pontjáról találhatóak pirit kristályok nagyon klassz, különleges formákkal, tehát már csak ezért is érdemes meglátogatni majd a kiállítást, hogyha valaki a piritre kíváncsi, illetve egy kis külön vitrínnel is készülünk majd az ásványfesztivál idejére, ahol csak a piritet fogjuk bemutatni. A piriten azért vagyunk nagyon szerencsések, mert úgy, ahogy a világban, úgy Magyarországon is elég sok lelőhelyen előfordulhatnak, nagyon szép kristályokat is lehet találni. Leginkább a Mátrában, hogyha az ember jó helyen kirándul és elkerüli a természetvédelmi területeket, nem szabad gyűjteni, akkor a felhagyott bányák meddőhányúin még találkozhat pirit kristályokkal. Például Recsk környékén, Gyöngyös-Oroszi, Mátra-Szent Imre, a Hacsakrúda bányára gondolunk.
Megjelent a hatvani kalendárium 28. kötete, amely továbbra is a város múltjának és jelenének hiteles lenyomata kíván lenni. A rangos helytörténeti kiadvány idei száma is gazdag tartalommal, értékes tanulmányokkal és visszaemlékezésekkel várja az olvasókat. A főszerkesztő az új kötet kapcsán hangsúlyozta, a kalendárium egyik legfontosabb küldetése a folytonosság megőrzése. A szerkesztőség célja változatlan, fórumot biztosítani mindazoknak, akik kutatják, ápolják és gazdagítják 60 szellemi örökségét. A részletekről Bacsa Tibor főszerkesztőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Folytonosság hangsúlyozása, 28. kötet. Miért tartott fontosnak a folytonosságot?
Hát elsődlegesen azért volt számomra fontos ez a 60. kalendárium elindítása, ezt ugye Kocsis Istvánnal, a könyvtár igazgatójával közösen ötlöttük ki, és azért volt fontos, ugyanis 60-ról az első könyv, tehát amely monográfia szerűen bemutatja a települést, az 1940-ben jött ki a nyomdából. Szepes-Sütz Béla, itt volt 60-ban állatorvos, ő írta. És egészen 1999-ig semmiféle könyv nem jelent meg 60 városáról. Tehát igazából különböző írások születtek, különböző évkönyvekbe, újságokba, itt-ott írtak a településünkről, de igazából a nagy közönség, tehát az itt élők nem tudták nyomon követni, hogy végül is mi történelmileg, mi történt a városban. Tehát ennek a hiányát éreztük mi, és ezért kezdtük el 99-ben ezt a kalendáriumot, mégpedig ott, ahol Szepes-Sütz abba hagyta. Tehát ugyanolyan monográfia szerűen kezdtük el, és gyakorlatilag ugyanabban a témafelosztásban, ahogy ő dolgozott, ugyanezt vittük tovább, és ez adta azt, hogy lett egy alap, amiből tudunk építkezni, mégpedig volt egy alap, amit a Szepes-Sütz, az, amit mi kiegészítettünk 99-ig vonatkozóan, és utána pedig ezeket kezdtük el részletekre bontani, hiszen ugye ezek csak nagy vonalakban tárták fel a településünk történelmét, és egy-egy témára fókuszálva a helytörténészek elkezdhettek dolgozni.
Most az időjárásról. Derült, gyengén fátyol felhős idő várható. Hajnalra helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A légmozgás döntően gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebbet is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 27-én. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián, Grunda János és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok, az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Megtartották a 27. EGRI Civil Fórumot a civil közösségek házában. Szakmai konferencián keresztül mutatták be a szülőknek és pedagógusoknak a digitális világ gyermekekre tett különféle hatásait a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Elindult a rászorulókat segítő tűzifa program Egerben. Térítésmentes lesz a házi segítségnyújtás 250 000 forintos jövedelem határ alatt. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Eger megye Jogúváros önkormányzata a rendkívüli időjárás miatt kiadott kormányzati rendeletre reagálva jelentős mennyiségű tűzifát igényelt a magyar államtól. A város január 28-án összesen 182 erdei köbméter tüzelőanyagra nyújtott be kérelmet, amelyet a magyar állam teljes egészében biztosít az önkormányzat számára az Egererdő ZRT közreműködésével. A program célja, hogy a leginkább rászoruló egri háztartások ingyenes tűzifához jussanak. A részletekről Wagner Ákos, a Eger polgármestere beszélt.
Talán emlékszünk rá, a januári közgyűlésen azért az ellenzék által benyújtott tűzifa program körül volt némi vita. Ugye alapvetően mi nekünk továbbra is az álláspontunk, hogy nekünk van egy jól működő szociális rendeletünk, amit mi működtettünk és megváltoztattuk tavaly. Alapvetően Eger megye jogú város területén ez a szociális rendelet biztosítja azokat a támogatás lehetőséget, elsősorban pénzbeli támogatás lehetőséget, amiben a rászorulók az igényeik kiszolgálására tudnak fordítani, hogy ez most a gázszámla, áramszámla, élelmiszer, ruha, vásárlás, mire fordítják, ez nyilván az ő igényeiket szolgálja ki, tehát ez működik ma is a városban. A szociális irodánál lehet igényelni. Ugyanakkor viszont a januárban a rendkívüli időjárási helyzetre tekintettel a kormányzat elindította a rászorulók számára egy tűzifa programot, egy ingyenes tűzifa programot, ami első körben az 5000 fő alatti településen élőket célozta, de a legvégén utolsó pillanatban belekerültek a megyei jogú városok is, úgyhogy ebben történt egy adatszolgáltatás, aminek a keretében kapunk 182 köbméter tűzifát, erdei köbméter tűzifát ingyenesen. És ahhoz, hogy ezt mi ki tudjuk osztani és ki tudjuk adni, egyrészt meg kell találnunk azt a kört, aki ezt tudja fogadni és jó helyre kerül, ezért bevontunk hat szervezetet, akik a szociális területen dolgoznak, nyilván a saját hivatalunkban lévő irodát, a egyre gyermekjóléti és szociális intézményt, de vannak olyan egyházi és civil szervezetek, akik ezzel foglalkoznak, ilyen a Egri Főegyház megye Karitás központja, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Egyesülete, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Szegények Támogató Alap Egri Alapítványa, az Összefogás Fejlődünk Együtt Alapítvány, és természetesen a Roma önkormányzatot, az Egri Cigány önkormányzatot is megkerestük ebben, vagy meg fogjuk keresni. Ők jelölhetik meg, hogy véleményük szerint kik azok, akiknek ez a tűzifára igényük van, tudják is fogadni, mert megfelelő tüzelőberendezéssel rendelkeznek ennek a fogadásához. Ezt a szociális iroda fogja összefogni, hogy duplikálódás ne legyen belőle, úgyhogy innentől itt lesz az ügyintézés. A tűzifát pedig a Egererdő ZRT biztosítja, tehát ők adják az ingyenes tűzifát.
A tegnapi közgyűlés döntéseiről szóló mai sajtótájékoztatón arról is beszámolt Wagner Ákos, hogy térítésmentes lesz a házi segítségnyújtás az alacsony jövedelmű egri idősek számára. Az előterjesztés legfontosabb eleme, hogy a házi segítségnyújtás esetében 250 000 forintos havi jövedelem határ alatt a szolgáltatás térítésmentessé válik. A javaslat célja, hogy az alacsonyabb jövedelmű rászoruló idősek számára a térítési díj ne jelentsen akadályt a szükséges gondozás igénybevétel. Elében. A további információkat Eger polgármestere ismerteti.
Talán messzebbről kezdeném. A szociális intézményünket tavaly évben átalakítottuk. Annál nagyon sok szociális szolgáltatásnál látjuk azt, hogy fontos az, hogy racionalizáljuk a városnak az eltartó képességéhez igazítsuk. És itt az egyik terület, aminek tudunk most egy nagyot lépni, és elsősorban az Egerben élő nyugdíjasaink, szociális alapon rászorulók részére tudunk a házi segítségnyújtás területén egy előrelépést adni. Ez azt jelenti, hogy 250 ezer forint per egy főre jutó jövedelemhatárig ingyenessé vagy térítésmentessé válik ez a szolgáltatás, a fölött pedig a eddigi térítési díjnak megfelelő. Tehát egy nagyobb réteget tudunk bevonni ebbe a szolgáltatásba. Ez a házi segítségnyújtás az azt jelenti, hogy a saját otthonukban, tehát ahol laknak ezek az idősek, a otthonuknak adunk olyan szolgáltatásokat, ami az életvitelüket segíti, takarítás, bevásárlás kérdése, egyéb háztartási tevékenységekben tudnak segíteni ezek a házi segítségnyújtásban dolgozó szociális munkásaink, akik jelentős számban vannak Egerben, úgyhogy van kapacitásunk a vonatkozásban, hogy bővítsük ezt a szolgáltatást, és talán ennek az eredménye lehet az is, hogy a bentlakásos intézményeknek a való igényt tehermentesítsük azzal, hogy a otthonukban tudunk segíteni az ott élő rászorultak számára. Ugye ez gondozási központok lehet igényelni. 6 gondozási központ van Egerben, ott lehet jelentkezni.
Szint lépés történt az egri civilek életében. A 2025-ös esztendő a civil közösségek háza életében a lassú, de folyamatos fejlődés, továbbá a külső kihívásokra adott sikeres válaszok éve volt. A 2026-ra tervezett látogatottsági célokat már 2025-ben majdnem háromszorosan meghaladták. A 148 egri civil szervezet közül 105 aktívan használta a civil közösségek házát. A legnépszerűbbek továbbra is a klubfoglalkozások, valamint az ülések voltak. Az Eger ünnepe, a múzeumok éjszakája, illetve az ezüstüdő egészség fesztivál kiemelten fontos a civil közösségek mindennapjaiban. Február 25-én rendezték meg a 27. Egri Civil Fórumot a civil közösségek házában, melyre 88 egri civil szervezet regisztrált, mondta el rádiónknak Balogh Tibor Tamás, az Egri Civil Kerekasztal soros elnöke.
Ez minden évben egy unikum, egy esemény, gyakorlatilag fórum és fórum között dolgozik a civil kerekasztal, a fórumon mindig értékeljük az előző év tevékenységét, és meghatározzuk a következő év irányait. A tavalyi év nagyon mozgalmas volt, 30 éves fennállását ünnepelte a civil társadalom Egerbe, rengeteg rendezvény volt, rengeteg olyan rendezvény, ami az egész hálózatot, illetve sok szervezetet érintett, 15 kiemelt rendezvényünk volt, tehát mindenképpen egy nagyon nehéz évben vagyunk túl, és ezt próbáljuk folytatni azzal, hogy a hatékonyságunkat megpróbáljuk növelni minden szinten. Háromféle elismerést, a civil közösségi díj, az év szekciója díj, és 14 szervezet jubilál, tehát ők kapnak egy köszöntő emléklapot. A jubiláló szervezet nyilván arra, hogy hány éve állnak fent, tulajdonképpen 10 évtől 50 évig tart ez az időszak, illetve a civil közösségi díj nyilván a legjobb szervezetet fogjuk elismerni. Az év szekciója az egy kicsit másfajta, ott szintén azt számít, hogy melyik a legjobb, de hát a szekciót utalmazzuk ezzel, az összefogásukat, egyebeket. Az egri civil ünnep természetesen meg fog valósulni, a civil ünnep közé próbálunk egyéb programokat szervezni. Mindjárt itt lehet is látni a teremben a földnapjával kapcsolatos rendezvények plakátjai, ami már hamarosan esedékes, és ezek már kín vannak. Ennek megvan egy kiépített rendszere, ami roppant demokratikus, de ettől kezdve elég bonyolult. Gyakorlatilag a civil társadalom, ugye, aki szeretne együtt dolgozni, azok összeszövetkeznek itt a fórumon. Beregisztrálnak, és együtt alkotunk egy civil fórumot. Az évközbeni működéshez, az operatív működéshez civil kerekasztalt választunk, szekciók két-kettő fő kerül be a civil kerekasztalba, maga a szekció vezető és egy társa. Én a tudományos és ismeretterjesztő szekciónál vagyok szekció vezető, tehát aként is tevékenykedem. A civil fórum, illetve a civil kerekasztal választ munkacsoportokat és bizottságokat. Ebben is részt veszünk, elég sokan. Én tagja vagyok a Hálózati és Koordinációs Bizottságnak is, és a civil fórum szervező bizottságának én vagyok a vezetője.
Wagner Ákos köszöntő beszédében méltatta az egri civil kerekasztal munkáját és az összetartozás erejét. Eger polgármestere elmondta, a civil alap tekintetében szeretnék bővíteni a lehetőségét, mintegy 7 millió forintot fognak fordítani a civil alap támogatására, valamint a civil ünnep megvalósítására 1,2 millió forintot, továbbá a civil közösségek háza működtetésére további 4 millió forintot adnak majd. Most Wagner Ákost hallják.
2024 ősze óta több mint 20 milliárd forint érkezett Egerbe. Ezek nem költhetőek működésre, de hosszú távon tehermentesítik a város. Megújulnak főutak, csomópontok, közterek, köztük a piactér környéke, a strand és az érsektert, több óvoda és bölcsőre. Ezek a fejlesztések nem luxusprojektek, élhető város teremtek. Magam sem azért indultam a polgármesterségért, hanem azért, hogy Egert, az őt megillető helye emeljük vissza. A működő képesség ugyanakkor mindennek az alapja. Ha ezt nem teremtjük meg, nem lehetnek fejlesztések, nem lehetnek rendezvények, nem lehet erős kulturális élet, és nem tudjuk támogatni a civil közösségeket sem. Az már tisztán látjuk, milyen pályán érdemes haladni Egerben. Nem leszünk Debrecen, nem leszünk ipari metropolis. De reális esélyünk van kisebb, 50-100 fős szolgáltató központokat idehozni. Ehhez viszont együtt kell működni az egyetemmel, a vállalkozókkal, a civil szférával, és ebben most valódi akarat van minden oldalon. Folyamatban van a Modern Városok Program elvesztett 9 milliárdjának visszaszerzése. Heteken belül indul Egerben az áthaladó 25-ös főút teljes felújítása. Városi tulajdonba kerülhet a lakhelye. 20 év után végre hasznosíthatóvá válhat ez a több mint 35.000 négyzetméteres terület a Hajdúhegyen. Egy város költségvetése olyan, mint egy család pénztárcája. Amíg nincs rend a számlák között, addig nem lehet nagy terveket szőni.
Szakmai konferencián keresztül mutatták be a szülőknek és pedagógusoknak a digitális világ gyermekekre tett különféle hatásait a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. A Betesda Gyermekkórház és az Aktív Magyarország által szervezett program célja, hogy szakmai párbeszédet indítson a digitális világ hatásairól, továbbá bemutassa azokat a kezdeményezéseket, melyek elősegítik a gyermekek és felnőttek digitális egyensúlyának megtartását. Pöltl Ákos, az Ifjúságkutató Intézet család biztonsági szakértője arról tartott előadást, hogy mit tesz az internet a fiatalokkal. Hangsúlyozta, ma a gyermekek átlagosan napi 6-8 órát töltenek a képernyő előtt.
A legnagyobb probléma ezzel az, hogy elveszi az időt olyan tevékenységektől, mint például a sportolás, a kreatív tevékenységek, írásolvasás, akkor képzőművészeti tevékenységek, barátokkal együtt töltött idő, mind olyan tevékenység, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön az idegrendszere. És ugye itt alapvetően a figyelmen keresztül szerzik a profitot ezek a cégek, tehát minél több figyelmet el tudnak vonni a gyerekektől, annál több profitot tudnak szerezni, a gyerekek pedig minél több figyelmet kívül tudnak tartani a virtuális térben, annál jobban fejlődik az idegrendszerük, annál egészségesebben, normális ütemben.
A lehetséges módokról dr. Hirsch Anikó, a Betesda Gyermekkórház mentálhigiénés osztályának vezető főorvosa elmondta, a képernyőidőt úgy lehet a leghatékonyabban csökkenteni, ha bevonjuk az egész családot.
Borzasztó fontos a szülőnek a példamutatása, mert ugye a gyerekek az úgynevezett szociális tanulás révén tanulnak, tehát sokkal többet tanulnak abból, amit a szülő példaként mutat, mint amit egyébként mond. Tehát az egyik nagyon lényeges, hogy a szülőnek, az egész családnak az aktív részvételére van szükség. A másik nagyon lényeges dolog, hogy önmagában elvenni pusztán a képernyő időt, az nem megoldás, hanem nagyon lényeges, hogy mit nyújtunk helyette. És itt van többnyire az az aktivitás, itt van szükség arra az aktivitásra, amiben valóban az egész családnak, valóban a szülőknek nagyon kreatívan bele kell állni.
Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár is előadásán keresztül ismertette a jelenleg rendelkezésre álló felmérések adatait, melyek szintén arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy a szülők tényleg egy valós problémával állnak szemben.
Nagyon komoly problémákat jelent, tehát nagyon komoly mentális problémáik is vannak a gyerekeknek, nagyon komoly fizikai problémáik, elhízottság, túlsúlyosság is jellemző, és ez óriási károkat okoz. És a legnagyobb gondnak azt látjuk, hogy a szülők nem látják pontosan, hogy mi is jó a gyereknek, meg mi is nem. Tehát nekem mindig a végem van, amikor meglátom a tablettartós babakocsit, és az anyuka az büszke rá, hogy milyen ügyesen nyomkodja, az egyébként járni nem tudó gyermeke már a számítógépet, de nem veszi észre, hogy közben egyébként tönkreteszi a gyerekét, tehát ezt számtalan orvosi vizsgát bizonyítja, és ezért indítottuk el ezt a konferencia sorozatot, hogy végigvegyük, hogy mit is lehet tenni ebben az ügyben, mit is kellene tenni, megpróbáljuk elmondani a szülőknek, hogy a tudomány mai állása szerint mit is kellene tenni ennek érdekében, hogy a gyerekeink azok egy kicsit jobb állapotban legyenek.
Most hallgassák meg egyházi híreinket. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megtartotta éves ülését a Cigánypasztorációs Tanács az Egri érseki hivatalban február 26-án. A tanácskozáson szó esett az elmúlt év eseményeiről, jó gyakorlatairól, a személyes kísérés jelentőségéről és a szakemberek előtt álló aktuális feladatokról is. A találkozón Ternyek Csaba egri érsek köszöntötte a megjelenteket, sorra véve az egyházmegye területén működő cigánypasztorációs közösségeket. Örömét fejezte ki, hogy a keresztelések számának jelentős növekedésében is látható az elhivatott lelkipásztorok, szerzetesek és világi hívők munkája. Szerző Rita Judit nővér a ferences kisnővérek arlói szolgálatáról beszélt. A nővérek hisznek a pre-evangelizációban, ahol a Szentlélek működése csodákat eredményez. Molnár Gál Béla országos cigánypasztorációs referens, a kazincbarcikai Domboszkó iskolában és a családok körében szerzett tapasztalatait osztotta meg. Hangsúlyozta, hogy a cigánypasztoráció nem ér véget az iskola kapujában. A személyes kísérés nem pasztorációs módszert jelent, hanem azt jelenti, hogy valódi jelenléttel élő, jövőt formáló közösségeket kell létrehozni, amelyek képesek átalakítani a közösség tagjainak életét. Ezután az országos programokról szólt.
A Szefalinon megszervezi a háttérmunkát, és akkor a lelki dolgokat kellene a referensnek ebben hozzátenni. Tehát gyakorlatilag itt értem ez alatt a két nagy országos cigánybúcsút, ami Szentkúton, illetve Csatkán van, vagy a cigányoknak a lelki gyakorlatát, illetve most vannak újabb javaslatok, ami különböző képzésekre, referens találkozóra, már az egyházmegye referensnek a találkozójára, illetve a katolikus iskoláknak, vagy esetleg más iskoláknak is, ahol esetleg több a cigány származású gyermek, hogy azoknak kialakítani valami támogatást, szakmai támogatást adni, ez akár képzés formájában, lelkinyakat formájában, ezeket mi most fogjuk majd kidolgozni.
Balázs József cigány kisebbségi lelkész a 2025-ös esztendő cigánypasztorációs tevékenységéről számolt be. Elhangzott, hogy fontos a bizalomépítés, az ösztöndíj program, amivel a roma diákok tanulását támogatják. Kósede az Egyházmegye cigánypasztorációs referense az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának életéről adott ismertetést. 2012-ben indult a roma szakkollégium az egyetemen. A szakkollégiumi lelkészi munka örömeiről és kihívásairól szólva elmondta, keresztény hittartalmú programokat szerveznek, mint például keresztény értékeket közvetítő tanulmányi kirándulás, lelkinap, imaest és a cigánypasztoráció keretein belül szervezett programokat kínálnak a hallgatók számára. Németh Zoltánné, az Egri Főegyházmegye társadalmi és a szakpasztoráció koordinátora az aktuális tervekről szólt.
A cigány közösségeknek a megerősítése, új közösségeknek a létrehozása. Szeretnénk ráerősíteni arra, hogy legyenek dicsőítő csoportok, akik tudnak szolgálni egy-egy közösségben, vagy hogyha nem csak a saját közösségükben, akkor elmennek más közösségekhez szolgálatot végezni. Most főleg ezt helyeztük előtérbe.
A tanácskozás végén szó esett a következő időszak eseményeiről, regionális cigánypasztorációs alkalmairól is. 15 éve szentelték püspökké Palánki Ferencet. Erdő Péter bíboros prímás 2011. február 26-án az Egri Székesegyházban szentelte püspökké Palánki Ferencet. A püspöki rendbe való bevezetésben társszentelőként Ternyek Csaba egri érsek és Julius Janus apostoli nuncius is közreműködött. A jeles évforduló alkalmából Krakonperger Zoltán, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye általános helynöke írt köszöntőt. Úgy fogalmazott, önnel együtt adunk hálát mennyei atyánknak, Krisztus által a Szentlélekben, püspöki szolgálatának igen gazdag termésű 15 évéért. Kívánom, A mesterre hangolt főpásztor tanítványi szívvel szolgálja Isten egész népét, hogy Krisztus titokzatos testének tagjai a főhöz egyre hasonlóbbá váljanak, és vele összhangban legyenek és tegyenek. Köszöntötte Krakonperker Zoltán, Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspököt püspökké szentelésének 15. évfordulóján. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetői számára tartottak értekezletet február 24-én az érseki papnevelő intézetben. Csordás Judit, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság pénzügyi csoport vezetője elmondta, az évente megtartott találkozóval nem csak az új gazdasági vezetők informálására fordítanak figyelmet, hanem fontos, hogy időről időre minden munkatársuk tájékoztatást kapjon a támogatások igényléséről és elszámolásáról, az intézmények működésével összefüggő hatósági és gazdasági feladatokról is.
Fontosnak tartjuk, hogy a gazdasági vezetőket tájékoztassuk egyrészt a legaktuálisabb dolgokról, amik a közelmúltban történtek, amiknek még most is feladatok vannak, amiket még most is be kell fejezni, még foglalkozni kell ezzel. Ilyen volt most legutóbb az otthontámogatással kapcsolatos kérdés, a menza programok felülvizsgálatával kapcsolatos kérdés, és az aktuális, amik még előttünk állnak feladatok, ezekről is egy tájékoztatást adunk, egy megerősítést, hogy ne merüljenek feledésbe azok a jó dolgok, amiket egyébként már mindenki begyakoroltan és a legjobb tudása szerint végez.
Az értekezlet lelki tartalommal kezdődött. Lóci Tamás eki felnök Legyetek a remény zarándokai címmel arról beszélt, hogyan adhatnak reményt az intézmények alkalmazottai. Sajgóné Kondrát Marianna szakképzési referens a Kréta rendszer használatáról, közegészségügyi ellenőrzésekről, a játszóterek, a tanulók étkeztetése és az iskolabusz hatósági és gazdasági előírásairól beszélt a jelenlévőknek. Barta Gábor pályázati ügyintéző az iskolák és a plébániák fejlesztésére, felújítására vonatkozó aktuális pályázati lehetőségekről, a baleseti veszély elhárítási előírásairól beszélt. Zsihla Ildikó, az Apci Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola iskolatitkára a gyakorlatban mutatta be a Poszeidon iratkezelő rendszer használatát, és a felület használatára biztatta a jelenlévőket. Előházi Kálmán műszaki csoportvezető hamarosan nyugdíjba vonul, így bemutatta Ár Attila Rolandot, aki majd átveszi az intézmények beruházási, felújítási, fejlesztési programjainak kezelését. Beszélt továbbá a gazdasági bizottság elé terjesztett kérelmek tárgyi követelményeiről és az intézmények rendelkezésére álló keretösszegről. Rámutatott, hogy az elmúlt évtizedben az Egyházmegyében 20 új köznevelési intézmény épült, szinte minden oktatási intézményben történt fejlesztés, felújítás, így a legkorszerűbb berendezések eszközök szolgálják az ott tanuló gyermekek nevelését, oktatását.
Az Egyházmegye épületeiben, így többek között az iskoláknál is és köznevelési intézményeknél is folyamatosan felújítások következtek be az elmúlt években, évtizedekben. A lényeg a dolognak az, hogy vagy pályázati pénzből sikerült forráshoz jutnunk, vagy az Egyházmegye úgynevezett iskolai kasszából finanszírozta az iskolák felújítását. Most ebben természetesen nagyon széles palettán mozgott. Van nemrégen átadott 20 darab óvodánk, most van folyamatban egy vadonatúj iskola építése például a Köröm helyiségnél, és természetesen folyamatosan a nyári felújítások, amelyiknek az alapja az, hogy az iskolák beküldik a ajánlataikat, és akkor ebből válogatva a legfontosabb dolgok kerülnek felújításra.
Dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója aktuális intézményi feladatokról beszélt. Sorra vette az év programjait, eseményeit, amelyek lehetőséget nyújtanak az intézmények működését segítő szakembereknek tanácskozásra, ismereteik bővítésére. Emellett szó esett a digitális átállás, az esélyteremtés és a szabadságolások kérdéseiről is. A böjt valódi értelme nem a tiltásban, hanem a tudatos döntésekben rejlik, és az örömteli önfejlesztés időszaka is lehet. Boldog böjt címmel tartott előadást Nyíregyházán, a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Az est megszervezésére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte fel az előadót. Az est végkövetkeztetése szerint a böjt nem a hiányról szól, hanem egy ajtó megnyitásáról. Tudatos döntéseink révén háttérbe szoríthatjuk a kevésbé fontos dolgokat, hogy helyet teremtsünk annak, ami valóban épít, gazdagít és felemel. Szabó Tamás atyát hallják.
Valamiről lemondok, valami nagyobb jó érdekében, valami nagyobb cél érdekében. Meg lehet kérdezni egy olimpiai bajnokot, megérte lemondani, küzdeni, hajnalban kelni? Meg lehet kérdezni a művészt, megérte gyakorlatilag ét nappal át éve dolgozni? Meg lehet kérdezni az érettségizőt, megérte lemondani? Meg lehet kérdezni az édesanyát, aki éjszakázik, megérte lemondani? Megint a kérdés nem az, hogy lemondunk, hanem miért mondunk le, mit várunk helyébe, mi kerül előtérbe, mi válik fontosabbá, hogy jutunk el a létmódunk alacsony szintjéről, hogy táplálkozunk esetlegesen egy magasabb szintre, ahol rájövünk, hogy persze fontos az étel, de nem tartozik a legfontosabbak közé. Egy egyszerű dolog, ha már leülünk barátokkal beszélgetni.
Az idei évben is nagy szeretettel várják a híveket az Egedhegyi keresztútra, március 28-án szombaton. Indulás 9 óra 30 perckor a Dobótértől lesz. A résztvevőket gyülekezőre 9 órától a Minorita templom elé várják. A program eső esetén is megrendezésre kerül, csak rövidített útvonalon. Lelki gyakorlatra várják Mária Besnyőre a több mint 15 éve házasokat, 2026. március 13-a és 15-e között. A szervezők leírásukban azt kérdezik, a kamaszodó gyermekek és idősödő szülők mellett hol van még szükség ránk? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a Családok Jézusban közösség programján. A több mint 25 éve házasoknak pedig szintén Mária Besnyő ad otthont lelki gyakorlatnak 2026. február 27-e és március 1-e között, e hétvégén. Mottója: 25 év után is van még mit megismerni egymásban és az Úrban. Jelentkezni mindkét programra a párbeszéd.hu oldalon lehetséges. A jegyesek lelki gyakorlatát szintén Mária Besnyőn március 27-e és 29-e között tartják, melynek helyszíne a Mater Salvatoris konferencia központ és lelki gyakorlatos ház lesz. A szervező Családok Jézusban közösség a kommunikáció, Isten kapcsolat és szexualitás témakörében hirdette meg az ez évi alkalmat. A Szent Három napra várják a 16 év feletti fiúkat az óbudai szalézi közösségbe. Ismét Doboma lesz a szalésziaknál. Április 2-a és 5-e között az óbudai rendházba várják azokat a 16. életévüket betöltött fiúkat, akik szívesen készülnének a húsvétra, rendi közösségben, és még hivatásukat keresve nyitottak a szalézi lelkiség felé. A Doboma motto a Don Boscóval maradok gondolatra utal. Nagy csütörtökön 16 órától várják a résztvevőket, a program húsvét vasárnap ebéddel zárul, legkésőbb 14 órakor. Jelentkezni a hivatáskukat@szaléziak.hu e-mail címen lehetséges. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon találják.
Kora esti hírmondó.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a Kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
A DVSC labdarúgó csapata szerződtette a 2007-es születésű magyar állampolgársággal is rendelkező 21-szeres román utánpótlás válogatott László Mátyást. Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Ózd városát három iskola sportolói képviselték a Torna Diák Olimpia Borsodabolyi-Zemplén vármegyei döntőjén. Magyarország első fedett pályás okratlon futamát rendezték a Budapest Honvéd kosárlabda csarnokában. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC szerződtette a 2007-es születésű magyar állampolgársággal is rendelkező 21-szeres román utánpótlás válogatott László Mátyást. László Mátyás a Bukarest 2 csapatából igazolt Debrecenbe, korábban a Marosvásárhely színeiben már bemutatkozott a román másodosztályban. A védőként és középpályásként is bevethető játékos kezdetben a DVSC második csapatában fog szerepelni. Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Kovács Istvánt, a szövetség elnökét hallják.
Érdemes a döntőkben feljegyezni a neveket, mert én abban valóban biztos vagyok, hogy akár már most 2028-ban a bajnokok között, vagy az érmesek között számtalan egykorona Bocskain győztes, vagy akár csak ezüstérmes ökölvívót találunk. Tehát itt nagyon sok olyan, szinte minden évben van olyan ökölvívója a Bocskainak, amelyik a későbbiekben, akár abban az évben a világversenyen a legjobbak között szerepel majd.
A versenyt felvezető sajtótájékoztatón Kovács István hangsúlyozta, a Bocskai emlékverseny világszinten is egyedülálló hagyományokkal rendelkezik, és kiemelt helyet foglal el a nemzetközi versenynaptárban. A március 17-e és 21-e között zajló jubileumi viadalon hazai és külföldi kiválóságok egyaránt ringbe lépnek, a mezőnyben pedig több olyan sportoló is szerepel majd, akik a 2028-as Los Angeles-i olimpia esélyesei lehetnek. Az idei tornára eddig 11 országból érkeztek nevezések. A debreceni közönség helyi sportolóknak is szurkolhat majd. A DVSC ökölvívója Bernát László tavaly bronzérmet szerzett, idén pedig a döntő a célja. Mint elmondta, különleges élmény számára hazai közönség előtt versenyezni.
Mindig nagyon jó a Bocskain elindulni, versenyezni hazai közönség előtt, és tudni azt, hogy mi magyarok vagyunk itt van. Az első Bocskaimon már egyből egy olimpikonnal boxoltam, aki volt világbajnoki, szóval ezért jó nekünk a bocskai magyaroknak, hogy egyből akár talán az olimpiai bajnokkal is boxolhatunk.
A Bocskai emlékverseny neve évtizedek óta összefordult Debrecennel. A sikeres lebonyolításhoz a város és a szövetség szoros együttműködése is hozzájárul. Kovács István kiemelte, hogy a stabil szervezői háttér és a debreceni sportcentrum tapasztalata garancia a magas színvonalú rendezésre. Barcsa Lajos alpolgármester arról beszélt, hogy Debrecen az idén is minden szükséges támogatást megad a verseny lebonyolításához.
A város természetesen a helyszínt minden évben ingyenesen bocsátja rendelkezésre, Zolán Gábor utcai sportcsarnokról van szó, illetve a technikai feltételek biztosításában, valamint a szállás étkezésnek a biztosításában is segítséget nyújt a város.
Ózd városát 3 iskola sportolói képviselték a Tornadiák Olimpia Borsodabói Zemplén vármegyei döntőjén, melyet a miskolci Avasi gimnáziumban rendeztek meg. Vancák Attilát a Bojki Tamás általános iskola igazgatóhelyettesét hallják.
Nagy örömünkre szolgál, hogy első alkalommal részt tudott venni az iskolánk a Tornadiák Olimpia vármegyei döntőjén. Igazából ez az óraadó tanárnőnknek, Nagy Andreának köszönhető, aki nálunk nem főállásban van, de már a tavalyi épés elkezdett foglalkozni a kislányokkal, és így a mostani alkalommal 2 korcsoportban is tudtunk lánycsapatot indítani, az egyes és a második korcsoportban, úgyhogy nem, hogy csak tapasztalatszerzés, hanem még eredményesen is szerepeltek. Hál' Istennek a lányoknak nagy élmény volt, és reméljük, hogy lesz folytatása a jövőbe is. Itt szeretném megemlíteni Fidlerné Marian tanárnő segítségét is, akivel Nagy Andrea közösen végezte ezt a felkészítő munkát.
Az intézményt 2 csapatban képviselték a tornászlányok, akik számára ez a verseny fontos tapasztalatszerzést is jelentett. A diákok szépen helytáltak, és jó eredményeket értek el a viadalon. Az Újváros téri általános iskolát 3 korcsoportban 7 csapat képviselte. A tornászok teljesítményét bizonyította a kitartó munka és a rendszeres edzés, amellyel elégedettek a felkészítő pedagógusok is. Murányi Judit edzőt hallják.
A tavalyi évhez hasonlóan újra rekordszámban vettek részt gyerekek a versenyen, 3 korcsoportban mérték össze a tudásukat, és ebből a népes mezőnyből lett a 27 csapat és 167 induló. Iskolánk nagyon büszke arra, hogy a vármegye legeredményesebb iskolájaként 4 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet tudott begyűjteni.
A Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium tornászlányai egyéniben és csapatban is szerepeltek. A sportolókat Jászai Patrik testnevelő készítette fel.
Most a felkészülésen csak a második sikerült
Igazából az első hely volt a célunk, minden csapatnak szerintem az első hely a cél, főleg akik felkészültnek, érzik magukat és eleget edzenek egy héten, hogy egy ilyen versenyre el tudjanak jutni. Illetve most próbálunk majd a Debrecenire felkészülni, ami február 20-ban lesz. És megpróbálunk február 20-áig most már vagy egy arannyal, vagy megint egy továbbjutással is majd a döntőbe akkor jobban megmutatni. Mert a döntő a legnagyobb lényeg igazából, hogyha ott aranyot szereznénk, akkor az lenne igazából halva tortán.
Magyarország első fedett pályás okratlon futamát rendezték a Budapest Honvéd kosárlabda csarnokában. Magáról a sportágról Maklári Pap Juditot, a Magyar Akadályfutó Szövetség elnökét hallják.
Az okratlon ez egy teljesen új sportdisziplina, ami egy nemzetközi szervezet a World OCR irányítása alatt van, és a Magyarországi Akadályfutó Szövetség, a MAFUSZ vette a szárnyai alá ezt az új sportot. Három részből áll, egy futószakaszból, ezt követően egy erőléti szakaszból, és ezt követően pedig egy akadály elemekből álló szakaszból. Három jól elkülönült rész, ennek különböző távjai lesznek, ez a jelenlegi verseny, ez a rövid táv a 200 méteresnek a bemutató futama. A futás rész az egyértelmű, ezen a 200 méteres sprintpályán egy 80 méteres futószakasszal indulnak a versenyzők. Utána egy erőléti szakasz, ami szintén egy oda-vissza 80 méter, ugye egy kézilabda méretű pályán is megrendezhető a történet. Ez erőléti feladatokat tartalmaz, ebben a jelenlegi futamban van egy 4 méteres triceps bár, amin be kell menniük a versenyzőknek az erőléti zónába, majd fel kell venniük egy zsákot a nyakukba, ez különböző férfiaknak, nőknek, gyerekeknek különböző kilogramm súlyú zsákok vannak. Ezzel végig kell menni a bójáig, a bója körül meg kell kerülni úgy, hogy kettő darab dobozon át kell lépni, egy 45 és egy 60 centisen, oda-vissza, oda-vissza, majd lerakva a zsákot, egy ski ergométeren kell, sígéppel kell lehúzni meghatározott métert. Ez is változó attól függően, hogy férfiak vagy nők, illetve gyerekek. A maximum méter, amit le kell húzniuk, az 250 méter a felnőtteknek. Ezt követően ki kell menniük ugyanazon a triceps báron, amin bejöttek. Majd ráfordulnak a harmadik szakaszra, ami az akadály rész. Itt először egy majomlétrán kell végigmenniük, majd egy Ikarusz gyűrűs soron kell végigmenniük. Ez követi egy kúszás, és a legvége egy gyűrűs akadálysor. És meg kell nyomniuk a végén a gombot, és ez adja az időt. Az idő az, ami megadja a sorrendet, a versenyzőknek az abszolút sorrendjét, vagy a korosztályos sorrendjét. Annyi nyilván van, hogy minden akadályon, ami akadálynak számít, illetőleg a tricezváron is kettő darab próbálkozása van a versenyzőnek. Tehát, hogyha kettő alkalommal nem tud átmenni, akkor ott számára befejeződött a verseny, nem mehet tovább. 5 perc a időlimit, amennyi idő alatt a versenyzőnek teljesítenia kell ezt a pályát.
Maklári Pap Judit beszélt az általuk rendezett versenyről is.
150 főben limitáltuk a nevezési létszámot, ez is reggel 9-től délután 4-ig gyakorlatilag 5 perces indításonként abszolút kitölt egy napot. Teltházunk van, hál' Istennek, úgy nagy az érdeklődés erre a versenyformátumra. Korosztályok, 12 éves kortól indulunk, hát a vége a csillagoség. Egyébként úgy néz ki, hogy az alsó korosztályok 2 évenként vannak, tehát a fiataloknál 12-13 az egy korosztály, majd 14-15, 16-17 és 18-tól indulnak az 5 éves korosztályok, és 55 pluszban is van még nevezőnk. Van ilyen közösség, akik hasonló típusú versenyekre szoktak járni egyrészt, tehát ismerjük is egymást, úgyhogy terjed az információ. Másrészt azért a World OCR-nek, a nemzetközi szervezetnek a honlapját is sokan követik, ugye ott információk, Facebook oldalát ott voltak rajta. Illetőleg hát a Running Warriors, aki a szervező, komoly brand itt Magyarországon, tehát sok-sok követővel rendelkezik, és sok-sok versenyt rendezett már, nem pont okratlont, de más típusú OCR és egyéb versenyeket is, tehát azt is figyelemmel kísérik a versenyzők. Vannak egyébként szlovák, cseh, máltai, lengyel versenyzők is, ez biztos, török, 8 országból neveztek versenyzők a mostani versenyre.
Elárulta azt is, van-e kapcsolata az OCR-nek az öttusával?
Az egyik és a másik az teljesen különböző. OCR nagyon régóta van. Lehet OCR-nek vagy obstacle-nek is hívni, de létezik. Itt Magyarországon is 17 óta már műveljük páran ezt a sportot, sőt egy kicsit korábbra is visszanyúlnak, csak akkor még nem volt ennyire nevesítve ez a történet. Az öttusában nem olyan régen került bele ugye a lovaglás helyett. Nyilván ez adott neki egy olyan média nyilvánosságot és egy olyan felütést, hogy olimpiai sportág keretei közé tud ez bekerülni, de ez ettől függetlenül is létezik. Ugye az ötussának egy meghatározott 70 méteres pályája van, amin az ötussások gyakorolnak. Egyébként megjegyzem, több ötussás versenyző van itt most jelen, sokan jöttek ötussából is, de hogy ez önállóan is létezik, abszolút létezik, az okratlon is és az OCR is létezik önállóan más távokkal, más helyszíneken, más nehézségű akadályokkal, tehát van ezen kívül is. Közösségünk által delegált edzők kezdték el az ötussás versenyzőknek a felkészítését ezekre a rövid távú obstacle 70 méteres pályára. Többen a mi közösségünk edzői közül a mai napig is tartanak egyébként ötussás versenyzőknek felkészítő edzéseket, és ezért van átjárása a sportok között.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.